Szeretettel köszöntünk mindenkit a DevTech Podcast újabb epizódjában. Mondhatjuk, hogy ez egy keretes szerkezetű adás lesz, hiszen ugye hát már majdnem két éve, másfél évvel ezelőtt 2019 nyarán magának az egész DevTech Podcastnek a Holdra 150. évfordulója adta meg az alaphangját. Ugye ez volt az a történelmi esemény, ami miatt elkészítettük az első adásunkat, és aztán meg is beszéltük, hogy együtt maradunk, és azóta is havonta jelentkezünk. És az űrtémához viszont ez volt az egyetlen, mint az egész innovációs ökoszisztémát befolyásoló történelmi esemény, ez volt az egyetlen kapcsolódásunk. Most viszont úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megnézni, hogy az űripar ma hogyan áll, hiszen gyakorlatilag azt írja a szakirodalom, hogy gyakorlatilag az űrkorszaknak egy ilyen második aranykora van most, és hogy nagyon sok izgalmas fejlesztés, nagyon sok izgalmas lehetőség, nagyon érdekes jövőkép van az űrkutatásban, akár még, hát mondjuk, hogy helyi vagy földi vállalkozások szempontjából is. Itt van velünk ugye Tasi Viktor, aki...
Sziasztok! És mivel ugye világűről lesz szó, ezúttal sem légből kapott dolgokról fogunk beszélni.
Így van. Így van, és itt van Imi velünk, szokásunk a szíven, ugye, aki hárszakértő.
Sziasztok!
Itt van velünk Barabás Boti, ugye Lean mérnök, vagy most pontosan nem is tudom már, hogy mi a titulus.
Lassan én sem, amúgy Lean Manager.
Ja, Lean Manager, bocsánat. Oké. És hogy ne legyünk egyedül, és hogy hívjunk egy nálunk sokkal nagyobb szakértőt, ezért meghívtuk az ország, talán mondhatom, hogy első űrjogászát, Sárhegyi Istvánt. Szervusz István!
Sziasztok, bár az első űrjogász az túlzás, de erről majd beszélhetünk esetleg.
Igen, hát én el is kezdeném akkor beszélgetést velünk, és főleg veled, hiszen nekünk volt egy adásunk, azt hiszem az tavalyi év elején volt, amikor a jövő szakmáit vettük gorcsó alá, és ez az űrjogász, ez kimaradt belőle. Pedig amikor én így nézegettem így a különböző internetes megnyilvánulásaidat, már eleve az, hogy űrjogászként apostrofáltad magad, az azt rájöttem, hogy nekünk van egy hiányosságunk. Sőt, ahogy kicsit utána néztem a dolgoknak, itt már volt olyan pszichológus, aki ugye az űrhajósoknak a hosszú távú űrben való tartózkodásának a pszichológiai vetületeit nézte meg, vagy nézi meg, meg nagyon sok ilyen dolog van, tehát most már vannak űrbölcsészek, tehát most már nem csak a mérnökök és a programozók és a pilóták játszótere az. De egy kicsit beszéljünk már arról, mielőtt rátérünk az űriparnak a napjainkban való helyzetére, hogy lesz valaki Magyarországon űr.
Persze. Egyébként maga az űrjog, meg az űrjogásság az nem egy új keletű dolog. Ez nagyjából, hát az ilyen 1950-es évek vége óta egy létező dolog, és azért is mondtam, hogy erős túlzás, hogy Magyarországon én lennék az első, mert mondhatjuk azt, hogy az űrjog egy magyar találmány részben, ugyanis 1964-ben Gál Gyula professzor, jogász professzor megírta a Space Law könyvét, ami az addigi összes űrjogi dogmát, gondolatot összegyűjtötte és rendszerezte, tehát egy kvázi kodifikációs munkát végzett el, illetve ő is hozzátette a saját gondolatait, és ez volt az első ilyen teljes könyv. Magyarul 1964-ben egy magyar jogász professzor kodifikálta és kvázi találta fel az űrjogot. Egyébként máig az űrjog a nemzetközi jogban a legfiatalabb jogág, és Gál Gyula gondolatai mentén írták meg egyébként az 1967-es világűregyezményt is, ami máig az űrjog bibliája, hogyha mondhatom így, ugyanis 4+1 egyezmény szabályozza jelenleg is a nemzetközi jogot űrjogilag, és ebből a világűregyezmény a legfőbb és legelső ilyen egyezmény. Úgyhogy abszolút mondhatjuk, hogy ez egy magyar találmány az űrjog, és nem új keletű, csak most van egy jó hype-ja, és igazából én is egy kicsit többet kommunikálok, és így előtérbe került ez a téma is. De rajtam kívül egyébként Magyarországon az én tudomásom szerint hát legalább még 3-4 űrjogász van, mindegyiket ismerem, tehát nem egy nagy klub, nem nehéz megismerni mindenkit, sőt, engem tanított az ELTE jogi karán az egyik űrjogász, Sipos Attila, de egyébként az NK-n is tanítanak, a Pázmányon is tanítottak, tehát hogy egyébként egész népszerű ez a most már ez a jogág, de hogy lesz valakiből űrjogász, hát ez szerintem alapvetően a véletlen műve, mert én például nagyon nem erre a pályára készültem, én pénzügyi jog, meg polgári jogra készültem, tőzsdejog, befektetési alapok, stb. De még máig emlékszem, hogy a nemzetközi jogi szigorlatomra készülve felhívtam a haveromat, hogy ilyen marhaságot, mint űrjog, nem értem, hogy minek tanulunk. És aztán jött a Nemzetközi Űregyetem teljesen véletlenül, és beszippantotta a rendszer, hogy így mondjam, vagy a szektor, és azóta vagyok űrjogász igazából.
Na hát már is tanultunk valami újat. Srácok, nektek van valamilyen kérdésetek esetleg ezzel kapcsolatban?
Én az űrbölcsésznél felkiáltottam, hogy te űristen. Az első dolog, ami eszembe jutott, hogy ilyen mostanában hallani arról, hogy az oroszok balra, az amerikaiak jobbra mennek kvázi, tehát az oroszok a Vénusz felé vették az irányt, vagy igazából mostanában már az egész keleti blokk, mert azt hiszem, hogy Kínával közös űrprogramra készülnek, és az amerikaiak pedig ugye a Marsot vették célba. Na most ki a bolygó? Azért, aki megműveli? Így ez fogalmazódott bennem először elő, mert hogy például mi van akkor, hogyha kiderül, hogy a Vénuszon már van élet, és akkor az ki? Tehát most nem feltétlenül a Vénuszra gondolok, hanem bármilyen más idegen bolygó, amivel találkozunk. Meddig terjed a mi jogunk?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és pont ezért, mert most az űrszektor egy nagyon, hát úgynevezett szexi téma lett, Elon Musk miatt, meg az egyéb események miatt, ezért az űrjog is felértékelődött, ugyanis olyan kérdések merülnek most már föl, amik egyébként lassan napi szintű kérdésekké válnak, és ezeket a jognak valahogy kezelnie kell. Ugye, ahogy említetted, ez a Vénusz dolog egy kicsit ilyen off-topic, de tehát fontos történelmi előzményei vannak. Ugye a Szovjetunió, illetve a hidegháború idején a Szovjetunió, ugye miután az amerikaiak meghódították a Holdat, utána az oroszoknak is valamit ki kellett találniuk, ők a Vénuszt akarták meghódítani, és szondákat küldtek oda. És ennek volt most az előző hónapokban egy újra felfrissülése, vagy egy ilyen update-je, hogy ugye az amerikaiak, egész pontosan Elon Musk a Starlink projektjének keretében, ugye amikor is 12 ezer kis műholdat fog fellőni a világűrbe, és arról internetet fog szolgáltatni, aki a Starlink internet szolgáltatását igénybe veszi, az alá fog írni egy ASF-et. Ez az általános szerződési feltételek, ezek mindig, amit végigpörget az ember, és ugye elfogad olvasás nélkül. Na, a Starlinknek az ASF-ébe benne van, hogy a Mars egy szabad bolygó. És ezt most hagyjuk, hogy nemzetközi jogilag ez egyébként megállja a helyét, teljesen mindegy. Erre válaszul a Roszkozmosz vezetője, Rogozin, azt mondta, hogy oké, hogy a Mars egy szabad bolygó, de a Vénusz akkor orosz bolygó, mert hogy hiszen először egy orosz szonda landolt a Vénuszon, tehát az orosz bolygó. Most nyilván egyik megállapítás sem igaz jogilag, egyik se nem amerikai, se nem szabad, vagy hát a szabadot másképpen értjük, illetve se nem orosz. És ahogy mondtad, ez így van, hogy az amerikaiak az Artemis programot meghirdették, ugye Apollo testvére, amivel újra a Holdat vették célba, ahonnan majd tovább mennek a Marsra. És most jelentette be Oroszország és Kína, hogy ők meg közösen mennek a Holdra, úgyhogy egy új űrverseny kezdődik, mint a hidegháború idején, csak most már sokkal izgalmasabb lesz, vagy még izgalmasabb lesz, hiszen magáncégek is megjelentek, meg mindenféle van. Viszont felmerül ilyenkor a kérdés, hogy ugye, mivel ezek hosszú távú missziók lesznek, magyarul ezeknek nem annyi a célja, hogy Neil Armstrong és Buzz Aldrin kitűzik a zászlót, bár ugye az lehet, hogy a nevadai sivatagban történt, de ez zárójel, és nem erről szól, hanem hogy kolonizációról szól, hosszú távú ottlétről, illetve nyersanyagbányászatról. Na és itt jönnek föl inkább a jogi kérdések, hogy kié lesz a kitermelt nyersanyag. Lehet-e ott megalapítani az 51. amerikai államot? Milyen joghatóság alá tartozik majd, mit tudom én, az orosz űrbázison, hogyha oda bemegy mondjuk egy európai űrhajós. Most mondtam példákat. Tehát, hogy ezek abszolút releváns kérdések, és egyre relevánsabbak lesznek, hiszen nem azt mondják, hogy majd 2050-ben lesz egyszer egy holdbázis, hanem az Artemis programnak például 2024 a határideje, ami nagy valószínűséggel nem lesz tartható itt a Trump és Joe Bidennek a váltásából következően egy kicsit megakadt ez a program, de kifejezte Biden is, illetve a demokrata adminisztráció azt, hogy fontos nekik az űrprogram, tehát továbbra is támogatják az Artemis-t, tehát nem, maximum nem 24 lesz, hanem 25-26, de ez igazából teljesen mindegy, hiszen 4-5-6 évről beszélünk. Tehát ezt a jognak kezelnie kell, mire odaérünk, hiszen hogyha addig nem tudjuk kezelni, akkor nagyon nagy baj lesz, vagy hát ugye igazából ez nézőpont kérdés, hogy kinek baj, kinek nem baj, de vagy nyugati stílusba fogjuk csinálni akkor a kolonizációt.
Nekem itt rögtön felmerült egy kérdés, amit a bányászatot említetted, és elindul most egy ilyen európai startupok által megvalósítandó program, ez az űrszemétnek az összegyűjtése és csökkentése. És hogy végül is sci-fi popkultúra szerint is ez egyfajta bányászat, illetve elég roppant fókuszban értékes alapanyagok összegyűjtése, hogy végülis ez is egy kérdés, nem, hogy valaki összeszedi, de hogy az már valaki volt korábban.
Abszolút, abszolút, és ugye az űrszemét kérdése megint csak mind jogilag, mind környezetvédelmileg, mind üzletileg egy nagyon fontos kérdés. Jogilag azért fontos kérdés, mert jelenleg nincs szabály arra, hogy mit kell csinálni a halott műholdakkal. Az ENSZ kiadott irányelveket, amiket többnyire most már betartanak, de ezek nem kötelező erejűek, tehát itt joghézag van. A második környezetvédelmi kérdés, teleszemeteljük az űrt, pláne, hogyha elindul, sőt már elindult igazából a Starlink projekt, ami első körben 12 ezer műholdat szeretne alacsony pályás földkörüli pályára állítani, majd még 30 ezeret, tehát összesen 42 ezeret, már a 12 ezer több, mint amit a Sputnik óta összesen fellőttünk műhold. Tehát rettentő sok műholdról van szó, tehát teleszemeteljük az űrt, és innentől kezdve következik a harmadik aspektus, az üzleti kérdés, ugyanis, hogyha tele vagyunk űrszeméttel, ez bizony üzleti kérdése alakul át, hiszen veszélyezteti a többi műhold működését, ami ugye üzleti kérdés, mivel hogyha megsérül egy műhold és nem működik, az kőkemény dollármilliókba mérhető károkat tud okozni, mind a szolgáltatások nyújtása szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy egy nagyon értékes vagyontárgy sérül meg, ami több száz millió dollárba kerülhet akár, de 10 millió dollárokban mindenképpen, ha kisebb műholdakra gondolunk. Tehát innentől kezdve ez egy megoldandó kérdésé válik, nem úgy, mint a mondjuk az óceánok kérdése, hiszen ma a földi zöld kérdés, vagy felmelegedési kérdés üzletileg még nem egy megtérülő történet. Itt viszont az űrbe abszolút egy üzleti kockázat, egyre növekvő üzleti kockázat, tehát megoldandó kérdés lesz, hiszen hogyha üzlet kötődik hozzá, és a profitabilitást veszélyezteti, onnantól kezdve érdekli ez a cégeket. A másik pedig az, hogy viszont a tisztítás is, és itt térek rá és reflektálok a kérdésedre, a tisztítás is üzleti kérdés, hiszen rengeteg jelen állás szerint mondjuk az 1 cm-nél kisebb űrszemét, az mondjuk több 100 millió darab. Na most, hogyha ezt valaki elkezdi összegyűjteni, ami ugye beazonosíthatatlan, hogy kié volt, tehát innentől kezdve ez igazából nem jogi kérdés, aki összeszedi ezt a sok szemetet, az bizony nagyon gazdag tud lenni, hiszen ezek nagyon értékes nyersanyagok. Tehát ugye a műholdakat, meg az egyéb eszközöket, űrtávcsöveket nem a legolcsóbb műanyagból rakják össze, hanem nagyon-nagyon értékes nemes fémekből és egyéb anyagokból. Tehát aki ezt összegyűjti, az is jól jár. Tehát én ezért nem aggódom annyira az űrszemét kérdése miatt, mert két oldalról is üzleti kérdés, és ezeket általában akkor viszont kiszokták használni, és meg fogják oldani. De az űrszemét abszolút egy jogi relevanciával is rendelkező űrjogi kérdés.
És még gyorsan, hogyha be tudom ide szúrni azt, hogy ugye az űrszemét erről szintén elég komoly popkulturális utalás van, ez az Alpha Holdbázis című sorozatom, mert elég korán fölmerült az, hogy mire fogjuk használni a Holdat, például nukleáris hulladéktárolásra, amiből ott lettek is gondok később.
Zöld szempontból nagyon fontos dolog, így unblock az űr. Reflektálni fogok erre a dologra, csak mindig szeretek egy kis kontextust adni a dolgoknak. Tehát azért rettentő fontos az űr környezetvédelmi szempontból is, mert a kritikus infrastruktúra része a 21. században nem tud a jelenlegi civilizációnk fennmaradni az jelenlegi űrtechnológiák nélkül. Mire gondolok konkrétan a környezetvédelem szempontjából, most csak erre a szűk részre gondolok, földmegfigyelés. Ma jelenleg az esőerdőket, vagy bármit, amit megfigyelünk, és a környezetvédelem szempontjából adattal szolgálnak, azok a földmegfigyelő műholdak. Tehát innentől kezdve földmegfigyelő műholdak nélkül nem tudjuk megoldani például a felmelegedés kérdését. És akkor rátérve a kérdésedre, illetve a felvetésedre, a Hold azért is nagyon fontos hosszú távon a felmelegedés kérdésében, illetve a környezetvédelem kérdésében, mert egyrészt, ahogy mondtad, akár hosszú távon kihelyezett gyártókapacitásokat is lehetne oda telepíteni. Ez tényleg egy kicsit még a science fiction kategória, de megugorható lesz véleményem szerint azért pár évtizeden belül. De a másik nagyon fontos dolog az a hélium-3 anyag, ami a Holdon található. Na most a hélium-3-nak a visszahozatala, és akár már minimális mennyiségnek a visszahozatala a következő, nem tudom, 10-szeres Elon Muskot tudja létrehozni, hogyha most a világ leggazdagabb emberébe gondolkodunk, vagy Jeff Bezos szintjén. Ugyanis annyira értékes az az anyag, mivel magfúziós technológiával akkora energiát lehetne felszabadítani a hélium-3-mal, ami konkrétan megoldaná a Föld energiatermelési kérdését, és ez full megújuló olyan szempontból, hogy nem kell érte szénbányákat nyitni, kobaltbányákat nyitni, hogyha most az akkumulátorokra gondolunk, vagy bármilyen bányákat nyitni, és nem nincs vele az a probléma sem, mint mondjuk a napenergiával, szélenergiával, hogy időszakosak, hogy nehezen tárolhatók, hogy az akkumulátorok nehezen tárolják ezt a fajta energiát. Innentől kezdve ez igazából a végső megoldás, hogyha mondhatok ilyen drámai kifejezéseket, a felmelegedésre. Tehát ezért is nagyon fontos az űrkutatás a felmelegedés, illetve a környezetvédelem szempontjából.
Gyakorlatilag egy ilyen Pandora avatar szituációt hozhat létre, hogy ott mi is volt az anyag, amit bányáztak?
Igen, egyébként igen, emlékszem.
Megszerezhetetlen, nem tudom.
Igen.
Unobtánium?
Igen. Az. Tehát, hogy így egyszerűen semmivel nem tudjuk pótolni, akkor a értéket képvisel, hogy azért így bármire hajlandó a Erdély a társaság, vagy...
Így van. De egyébként másik bányászati aspektus, nem véletlen, hogy Elon Musk azon kívül, hogy imádja az űrt és a Marson akar meghalni, azért is szeretne űrbányászatot elindítani, mert akár csak a közeli aszteroidákon olyan mennyiségű nemes fém található, ami egyrészt felborítaná az egész világgazdaságunkat, hiszen például a NASA megvizsgálta nemrég pár hónappal ezelőtt azt az aszteroidát, ami nagyon közel ment el a Földhöz. Több arany volt benne, mint amit eddig valaha kibányászott az emberiség a történelem során. De hagyjuk is az aranyat, mert a másik, amit ezeken az aszteroidákon vagy égitesteken lehet találni, azok például az akkumulátorhoz szükséges lítium. Most kinek kell lítium, vagy mihez kell? Ugye az elektromos autókhoz. Innentől kezdve Elon Musk akár függetlenedhetne Afrikától vagy Kínától, ahol jelenleg a lítiumot, illetve a kobaltot bányásszák.
Hagyj legyek egy kicsit a posztapokaliptikus jövő ilyen apostola. Tehát ez így ilyen olyan egyenlőtlenséget hozhat, hogyha ezt nem oldjuk meg, ami teljesen felboríthatja a világ elő egyensúlyát. És ha ehhez nem növünk fel, és ugye ezt már többször hangoztattam, hogy a technológiánk szerintem túlságosan gyorsan fejlődik a társadalomhoz képest, szóval hogyha nem oldjuk meg ezt a problémát, hogy egy kicsit másképp szervezzük a gazdaságunkat, akkor emellé komoly társadalmi válsággal is szembenézhetünk.
Egyébként ezzel nagyon egyetértek, és miért... Miért veszélyes Elon Musk egyébként? Én nagy rajongója vagyok egyébként a Musknak és a SpaceX-nek, mert tényleg nagyon jövőbe mutató és game changer, amit csinálnak. Viszont van azért ennek veszélyes oldala is, ahogy van veszélye a Googlenek, van veszélye a Facebooknak és az összes többi ilyen tech vállalatnak, hogy olyan képességeket szerez egy magánvállalkozó, vagy egy magánvállalkozás, amik alapvetően egy államot illetnének meg. Most mire gondolok konkrétan? Az, hogy 2011-ben Amerika másodjára eljátszotta azt, hogy elveszítette egy űrképességet, amikor leállította a Space Shuttle programot, ugye. Azért mondom, hogy másodjára, és azért említem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy űrképességet lehet veszíteni, el lehet felejteni dolgokat, ugyanis 69-ben megcsinálja ugye Werner von Braun, ugye a náci tudós, akinek ugye náci múltja van, tehát ezt nem szabad tagadni, de ő találta fel ugye a V2-est, majd a Saturn 5-öst, ugye, amivel az Apollo programot végrehajtották, és az amerikaiak eljutottak a Holdra. De 72-ben leállítják az Apollo programot, és innentől kezdve von Braun ugye a náci múltja miatt kikerül a Pixisből, illetve a NASA kötelékéből, és a NASA elfelejti ezt a képességét. Máig nem tudott egy olyan rakétát összetenni, ami akkora erővel bírna, vagy teljesítménnyel, mint a Saturn 5-ös. És elővehetnék a régi tervrajzokat, meg számításokat, nem tudják reprodukálni, hiszen azok a mérnökök már nincsenek meg, von Braun már nem él, stb. Tehát ott már egyszer elveszített egy képességet. Amerika nem tud embert juttatni a Holdra. Második ilyen képességveszítés 2011, a Space Shuttle program leállítása, ugyanis ekkor volt az utolsó kilövés, amikor amerikai földről embert juttattak a világűrbe, illetve a nemzetközi űrállomásra. 2011 óta ugye az oroszok juttatták föl az amerikai űrhajósokat is az ISS-re. Na most tavaly mi történt? A SpaceX feljuttatott űrhajósokat, amerikai űrhajósokat, és azóta is visz föl embereket az ISS-re a Crew Dragon missziónak a keretein belül, illetve a Falcon rakétákkal. De mi a különbség 69-hez és 2011-hez képest? Az, hogy nem a NASA, hanem a NASA megrendeléséből a SpaceX tudja ezt nyújtani. Tehát ez egy szolgáltatás innentől kezdve, amit egy magáncég tud megcsinálni. És mivel egy magáncég épít jelenleg egy Starshipet, aminek az lenne a lényeg, hogy 100 embert el tud juttatni a Holdra, majd később a Marsra, ez megint csak egy szolgáltatás lesz, egy magáncég szolgáltatása. Innentől kezdve egy magáncég perspektívájából kell vizsgálnunk mindent, és ezért reflektálok erre a felvetésedre, hogy ez társadalmi egyenlőtlenségeket tud okozni, hiszen ez innentől kezdve egy kapitalista dolog, aminek ugye nyilvánvalóan, most nem menjünk bele a közgazdaságtani elméletekbe, de a lényege az, hogy ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket okozza azért alapvetően a kapitalizmus, amit ugye nyilván különböző elméletek és hozzáállások szerint, gazdaságelméleti hozzáállások szerint lehet ugye szépen kiegyenlíteni, vagy javítani esetleg. De mindenképpen egy kapitalista dolog lesz innentől kezdve az űr, és ezért jön be az űrjog is, hogy le kell szabályozni, hogy mi fog történni azokkal a nyersanyagokkal, amit egyébként egy magánvállalat fog kibányászni, tehát nem a NASA, hanem a SpaceX. És onnantól kezdve mi fog történni? És az a helyzet, hogy jelenleg az űrjog és az Artemis programon belül egyébként az amerikai álláspont az, hogy aki amit bányászik, az az övé. Most nagyon leegyszerűsítve, de ténylegesen, tehát amit a SpaceX ki fog bányászni, az a SpaceX-é lesz. Tehát Amerika továbbra is nagyon kapitalista, és a liberalizációs folyamatait, vagy a libertariánus gazdaság elméletét azt az űrben is szeretné folytatni. Ami nagyon érdekes, csak ennek lehetnek ilyen externáliái, amiket te is említettél.
És itt jön az, amit te is felvezettél, hogy tulajdonképpen a mi életünkben megtörténhet az, hogy olyan alapanyagokra állnak át iparágok, például az energiaipar, amit kizárólagosan magáncégek tudnak eljuttatni.
Pontosan.
Az iparágok. Tehát, hogy a földre, és innentől kezdve az ő kezükben van minden, és hogy már most is fölmerültek ezek, hogy olyan vagyonok vannak magáncégek tulajdonában, ami mondjuk országoknak a vagyonainak felel meg, és hogyha említetted, hogy ez tízszerese, többszöröse is lehet, akkor ez egy még szélesebb ollót.
Ez így van.
Igazából most is itt tartunk, csak nem az ővel kapcsolatban, hanem a médiával, az IT technológiákkal. Nagyon sok helyen már a magáncégek visszavították az államokat végóta.
Ez teljesen így van, csak a volumen lesz ennél még nagyobb, nagyságrendileg.
Igen, potenciálisan ebbe az űrbizniszbe, hogyha így nézzük, nagyon nagy potenciál van, sokkal nagyobb, mint valaha volt bármelyik szektorban. A kérdés csak igazából tényleg az, hogy mikor fog ez bekövetkezni, de a szemünk láttára történik egyébként napról napra, hiszen például a Starlink projekt, és ez egy nagyon fontos projekt, erről keveset beszélnek egyébként meglepő módon, mert inkább a látványosabb dolgokról szoktak beszélni, mint hogy a Dragon eljutott az ISS-re, vagy az, hogy a Falcon Heavy kilőtt egy kocsit az űrbe, vagy egy Teslát, ugye, vagy a Starship-el mi történik, de igazából a lényeg a háttérben történik, és ez a Starlink projekt. Azért fontos a Starlink projekt, ugye aminek az a lényege, hogy 12 ezer műholdat alacsony pályás, vagy alacsony földkörüli pályára tesz föl a SpaceX. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 300 kilométerre a föld felszíntől 12 ezer műholdat lőnek föl, ami egy megakonstelláció lesz, ez a szakkifejezése, és ennek az a lényege, vagy ez az üzleti modellje igazából, hogy jelenleg ugye a világ lakosságának nagyjából a 40%-a, ami nagyjából egy 4 milliárd embert jelent, nincsenek napi szinten bekötve az internetre. Tehát nekünk itt Európában ez egy ilyen nagyon alap dolognak tűnik, hogy persze mindenhol körülvesz az internet. De ez mondjuk Afrikában nem ennyire egyértelmű, Ázsiában nem ennyire egyértelmű, illetve azokon a helyeken, ahol nagy területek vannak. Európa egy nagyon pici helyen, nagyon sokféle népesség, meg kultúra, meg stb. De nagyon sok ember össze van zárva, viszont mit tudom, Afrika baromi nagy terület, nagyon sok emberrel, de még mindig nem éri meg mondjuk kábelesen megoldani a telekommunikációt, így az internetet sem, így a műholdas internet lehet a megoldás. A műholdas internettel eddig az volt a probléma, hogy ezeket jellemzően geostacionárius műholdakról szolgáltatták. A geostacionárius pályaszakasz 36 ezer kilométerre van a Földtől, és az a lényege, hogyha arra ráteszünk egy műholdat, az folyamatosan egy terület fölött van, hiszen úgy mozog, ahogy a Föld forog. Ez azért jó dolog, mert ilyenkor csak leteszek egy antennát, ahogy a tévés sugárzás vagy műsorszórást is ezek a műholdak szolgáltatják, leteszek egy antennát egy irányba, és onnantól kezdve meg vagyok oldva. Az alacsony pályás föld, vagy az alacsony földkörüli pályán, bocsánat, ezt mindig rosszul mondom, ott viszont ugye gyorsabban mozognak a műholdak, tehát csak követő antennával és csak szakaszosan, tehát bizonyos kihagyásokkal lehet kommunikálni az adott műholdat. Ezért kell 12 ezer műhold, hogy folyamatos lehessen az adatkapcsolat. Viszont az internetet a geopályáról sokkal lassabban lehetett eljutatni, hiszen a Földről fel kell lőni 36 ezer kilométerre az adatot, hogy 36 ezer kilométerről vissza kell jönnie az adatnak. Ez sok idő. Tehát mondjuk, biztosan ti is, nem tudom, gémeltek néha, Call of Duty, nem tudnál Call of Duty-zni real time, mert egyszerűen le vagy maradva folyamatosan, mert több másodperces lemaradásban lennél, hiszen mire az adat oda-vissza megy, az hosszú idő. Ezért kell alacsony földkörüli pályára tenni ezeket a műholdakat, csak sokat kell, hogy ezért csak egy tányért leteszek, és legyen adás. Így már nagyon gyors internetem lesz, és bárhol az egész világon. Magyarul ahhoz a 4 milliárd emberhez is el tudom juttatni az internetet, aki jelenleg nincs napi szinten bekötve, és mindezt olcsón tudom megtenni. Na most, innentől kezdve a Starlink projekt az ezért fontos, hiszen egy akkora piachoz jut, fér hozzá Elon Musk, amekkorát nem tudunk elképzelni. És mindezt egy kézben. Tehát ez egy szolgáltató lesz, nem mit tudom én, 13 vagy 100, vagy bármennyi, egy. Egy szolgáltató, 4 milliárd szolgáltatást igénybe vevő személy, és annyit kell csinálni, hogy vesz egy antennát, és leteszi a földre, és már is van internete, akár 1 terabit per szekundumos sebességgel, ami hihetetlen gyors. Most ugye örülünk, hogyha mondjuk bekötik hozzánk az 500 megabitet, akkor már ugye csúcsok csúcsát éljük. Na most ez a Starlink projekt lesz az alapja az összes hosszú távú űrprojektjének Elon Musknak, hiszen ebből akkora bevétele lesz, és akkora hatalom lesz, mind adat szempontjából, mind tényleges hatalom szempontjából, hiszen hogyha az internet nálad van, onnantól kezdve minden nálad van, hogy ezzel már meg tudja oldani igazából azt, hogy bármennyi Starshipet le tud gyártani, bármennyi Falcon rakétát le tud gyártani, stb., hiszen a finanszírozást innentől kezdve megoldotta. És hol tart a Starlink projekt, csak hogy ne higgyük azt, hogy ez most akkor majd 2050-ben lesz 12 000 műhold. Jelenleg már 1200 műholdat fellőtt Elon Musk, ebből 1100 működik is. Jelenleg egy ilyen béta verziója működik bizonyos helyeken, például Alaszkában a Starlinknek, tehát már működik a rendszer, csak nem az egész Földön. És nagyjából most már lassan hetente, de két hetente biztosan 60-asával lövi föl a Starlink műholdakat. Ha kész lesz a Starship, ezt már 400-asával meg tudja tenni Elon Musk. Tehát ezért mondom, hogy a Starlink projekt egy központi téma ebben a történetben.
Wow, elég jó kis ilyen poszt-apokaliptikus.
Nem akarom elvenni nem az életkedvét mindenkinek, meg ezek jó dolgok, csak figyelmeztetek azért ezekre az aspektusokra is.
Csak rögtön eszembe jutott el a történet, hogy mi lenne az, hogy valakinek nem tetszik ez az egész, akkor egyszerűen a már űrbányászatra ráállt Elon Musk valamelyik cége, és egyszerűen annyi aranyat hoz a földre, ami hiperinflációt okoz, és ezzel befolyásolja a világgazdaságot, ezzel még inkább megszünteti a konkurenciát, és
Csak ezeket azért mondom így el, mert viszont ezek napi dolgok, tehát hogyha felmentek, ezért szeretem mondjuk az űrvilág.hu oldalt, mert ott a Starlinket mindig jelzik, amikor épp fellövés van, vagy egyébként a YouTube-on a SpaceX mindig adja, tehát élőben lehet nézni az összes fellövést. Ez már tényleg heti szintű dolog, és hogyha most utána számolunk, hogyha ezt 60-asával lövi föl, akkor ez igazából nem egy hosszú idő, 2-3 év és kész a 12 000 műhold, és onnantól kezdve ő megvan. Tehát megoldotta.
Egyébként, ha jól emlékszem, ezt ebben, vagy tavaly évben mi beszéltünk is az egyik podcastben erről, hogy a 2021-ben indult volna, hogy csak valami miatt ez csúszott. Nem tudom, valamelyik rakétatesztnél ugye nem volt olyan terhelhetőség a rakétának, vagy nem tudom, és emiatt azt mondjam, és 2022-ről beszélünk, mint végdátum. Tehát, hogy nem egy annyira jövőbeli dologról beszélünk, hanem ez tényleg a gyakorlatilag.
Hát nagyon.
Egyébként még a space.com-ot tudom ajánlani, a hallgatóknak is, hogy nektek is ott tényleg ilyen percenként jelennek meg hírek, hogy arra is, hogy valaki meghúzott egy csavart az ISS-en, egészen odáig, hogy ki mit lőtt fel, vagy ki mit hozott le, vagy ki mit pottyant le, vagy bármi. Ugye most kicsit arról akartam beszélgetni az adásnak az első felében, hogy mit jelent az űripar. Ezt szerintem elég jól kimaxoltuk, hiszen itt az energetika, az internet szolgáltatás, egy csomó dolog szóba került, amiről viszont még nem beszéltünk, az a magyar űripar. Hogyha a magyar űripar, ugye mindig azt mondjuk, hogy Magyarország egy pici ország, nem nagyon ez a nagyok játszótere, de azért úgy látom, hogy most már ugye a te munkásságod, én is István, illetve azért most már van űrbiztosunk is, meg valamennyi milliárd forint belemegy az úgynevezett hazai űrökoszisztémának az építése, ahol az űrökoszisztémáról azt szeretném még külön beszélgetni veled, de hogy egy kicsi kitekintést tudunk-e tenni így a magyar űripar irányába, hogy hány cég, mit csinálhat egy űripari cég egyáltalán, főleg Magyarországon, mi számít űripari cégnek, hogy erről tudunk egy picit beszélgetni?
Hogyne. Ha nem haragszatok, két percbe adok egy kontextus neki, most bocsánat, csak nagyon fontos megérteni a nemzetközi trendeket ahhoz, hogy Magyarországot el tudjuk helyezni ebben az egészben, és miért van az, hogy Magyarországnak most tényleg nagy lehetősége van ebben az egész nagy hype-ban. Ugye az egésznek három alappillére van alapvetően. Az egyik, miről is beszélünk, ez az úgynevezett New Space-nek, tehát ez az új űrkorszak, amit most ugye mi nagyon Elon Musk-kal fémjelzünk, de nagyon sok mással lehetne fémjelezni, egy új űrversenyről. Ugye kis történelmi kontextus, tényleg minimális, hidegháború űrverseny, 90-es évek űrkooperáció, hiszen annak a csúcstermék az ISS, Oroszország, Amerika, Európa és mindenki összeborult, együtt dolgozunk, 2010-től újra űrverseny van. Tehát van egy ilyen dinamikája is egyébként az egésznek. És ebben mi okozta ezt az új űrversenyt, és mitől van ekkora hype körülötte? Meg három komponense van. Az egyik, a legtöbb előrejelzés szerint, itt jellemzően a Morgan Stanley-nek az előrejelzés szokták elővenni, de nagyon sok más előrejelzés is létezik. 2040-re ez trillió dolláros biznisz lesz. Magyarul a bevételi lehetőségek nőnek, most nagyon leegyszerűsítve. Ezt elsősorban egyébként pont a műholdas internet szolgáltatás megjelenése, illetve bővülése jelenti, de ettől függetlenül is egyre több potenciál van, bevételi lehetőség van az űriparban. Második komponens a költségek csökkentés, ez rettentő fontos, hiszen Elon Musk, és itt tényleg ezért fémjelezzük Elon Musk-kal, Elon Musk egy olyan innovációt hozott be, ami addig nem volt, ez pedig az újrahasznosítható rakétának az innovációja, egészen pontosan az újrahasznosítható első fokozat, ami rettentően lecsökkentette a költségeit egy-egy műhold felbocsátásának. Most már tehát a 60-as évekhez képest több mint 70%-os csökkenés történt az árak szempontjából. Most, hogyha kilogrammot nézünk, hány dollárba kerül egy kilogrammnak a feljutatása mondjuk az alacsony földkörüli pályára. Tehát csökkentek a költségek. Innentől kezdve ez egy közgazdaságtan 1.0. Ha nőnek a bevételi lehetőségek és csökkennek a költségek, akkor nő a profitabilitás, tehát nő a profit, innentől kezdve megéri befektetni. Ezért jelentek meg a magáncégek is. És ugye mivel verseny van, egyre több az innováció is, hiszen mindig a verseny indukálja az innovációt, tehát mindig megint egyre olcsóbb lesz, megint egyre jobb lesz, stb. Stb. A harmadik komponens pedig az, hogy ennek az előző két komponensnek a következménye, hogy a magáncégek megjelentek, a magáncégek iszonyat hype-ot adtak a dolognak, és ezért az államok is rájöttek, hogy hoppá, itt új űrverseny van, itt a jövő, mekkora lehetőség van ebben nekünk is be kell szállni, és egyre nagyobb költségvetési forrásokat fordítanak, tehát állami oldalról is kap egy boostot ez a terület. Nagyon fontos azt látni, hogy űrszektor nem létezik állam nélkül, tehát tisztán ezt piaci alapon senki nem tudná csinálni, Elon Musk sem, tehát ugye ezeket a fejlesztéseket jellemzően a NASA pénzeli. Tehát innentől kezdve nagyon fontos, hogy az állam és a magánszektor az űrszektoron belül összenőtt, és előfeltételi egymásnak, tehát egyik sincs meg a másik nélkül most már. És ezeknek a komponenseknek a hatása, vagy következménye ez a New Space, és a New Space korszaka pont ezért az olcsósága miatt, a hype-ja miatt, és az, hogy most Amerika keres szövetségeseket, Oroszország keres szövetségeseket, Kína keres szövetségeseket, felértékelődnek a beszállítók. Innentől kezdve felértékelődnek a kisebb államok, hiszen a kisebb államoknak is, akik mondjuk nem fordítanak akkora összegeket az űriparra, egyrészt az olcsóság miatt is könnyebb belépni a piacra, másrészt szüksége van a nagy államoknak ezekre a kis államokra, meg azoknak a cégeire. És itt jön képbe Magyarország, tehát aki most a helyén van, jó idővel lép, és be tud lépni erre a piacra, az nagyot tud nyerni. Hiszen beszállítóivá válhatnak az Airbusnak, a SpaceX-nek, a Boeingnek, a Thalesnak, stb., vagy oroszoknak, kínaiaknak, stb. Stb. Tehát nagyon nagy lehetőségek nyíltak meg, és most a beszállítót ne a degradáló formájába használjuk, tehát a beszállítás alapvetően egy jó dolog, és ettől függetlenül hozzákapcsolódhat innováció is, tehát ez nem, amit szoktak sokszor hangoztatni, hogy mondjuk összeszerelő üzem, nem erről van szó, ez K plusz F tevékenység, és egyébként az űripar egyébként is a high-tech csúcsa, tehát ott még a beszállítás is egy nagyon magas hozzáadott értékkel rendelkezik, sőt lehet, hogy az rendelkezik nagyobbal, mint a nagy integrátornak az összeszerelő hozzáadott értéke egyébként. És itt nyílik meg a lehetőség Magyarországnak, és Magyarország nagyon jó bázisról indul. Miért? Mert az interkozmoszos időkben, még a 90-es évek előtt a Szovjetunióval egy rendkívül jó űripari együttműködés volt. Ennek ugye volt a leglátványosabb része, hogy 1980-ban Farkas Bertalan fel tudott menni az űrbe 7 napra, és mi voltunk a 7. nemzet az űrbe. Egyébként ez nagyon király. De a lényeg az, hogy egy nagyon erős space heritage-ünk van. Ez a space heritage egy nagyon fontos komponens az űriparba, mert mindig azt nézik a különböző beszállítóknál, hogy te már bizonyítottál-e, és éppen ezért nagyon nehéz beszállni az űriparba, hiszen hogyan szállsz be, hogyha még nem bizonyítottál, de tőled már azt kérik számon, hogy mit tettél le az asztalra. Tehát nagyon nehéz belépni, de ezért vannak nagyon nagy előnybe a magyar cégek és a magyar kutatóintézetek, hiszen ők már a 70-es, 80-as évek óta foglalkoznak ezzel a területtel. És ezért szoktam nagyon-nagyon fontos jelezni és leszögezni, hogy nagyon hálásnak kell lenni azoknak az embereknek, a nagy öregeknek, hogy így mondjam, akik életben tartották a magyar űrszektort akkor, amikor erre senki nem figyelt. A 90-es évektől kezdve erre senki nem figyelt, nyilván egy csomó dolog miatt nem is volt prioritás az űrkutatás, illetve az űripar Magyarországon, de életben tartotta pár őrült, hogy így mondjam, de jó értelembe vett őrült, aki szerelmes volt ebbe a szektorba, és fenntartották ezeket a kutatóintézeteket és cégeket, anélkül, hogy egyébként az állam vagy bárki segítette volna őket. Egyébként egy jó példa, hogy mennyire nem volt prioritás Magyarországon, 1990-ben ugye megszűnik a szocialista tömb, és mi vagyunk az elsők a régióban, akiket az Európai űrügynökség meghív, hogy legyenünk a tagjai, és mi voltunk az utolsók a régióban, akik egyébként a tagjai lettünk 2015-ben. Tehát minket 91-ben meghívtak, és várni kellett egy jó pár évet, mire 2015-ben csatlakoztunk. És 2018-ban történt az állam szempontjából is egy váltás, ugye a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megszűntével átkerült ez az egy terület, ez nem az ITM-hez került, ugye az Innovációs Minisztériumban, hanem a Külügyminisztériumban, és ez nagyon jó dolog, véleményem szerint, mert nagyon erős fókusz kapott miniszteri biztost, ugye Ferenc Orsolya személyébe, és azt látjuk, hogy az állam is egyre nagyobb forrásokat biztosít az űrszektorhoz költségvetésileg. Ez főleg azt jelenti, hogy többet fizetünk be az Európai űrügynökségbe, amit aztán visszapályázhatnak a magyar cégek. De ez még mindig amúgy rettentő kevés. Tehát ez a költségvetés szempontjából egy statisztikai hiba, hát ez, amennyit mi
ezt költünk. Ezt voltam, hogy 9 milliárd forint.
Most már. 2018-ban 2 milliárdról indult a sztori.
Igen, tehát, hogy ez nekem is úgy tűnik egyébként, hogy én örülök, hogy van nagyon egyébként. A 9 milliárd forint az egyébként jóval több, mint ami mondjuk a 90-es évektől, mondjuk 25 éven keresztül beleömlött a szektorban, hiszen ez gyakorlatilag nulla volt, de hogyha a nemzetközi, igen, meg főleg ezekhez, amiket említettünk, ezek a SpaceX, meg stb. Költségvetésekhez képest nézve, azért ez egy viszonylag elenyésző összeg.
Igen, de egyébként is itt jön be az, hogy nem a NASA-hoz meg a SpaceX-hez kell nekünk magunkat hasonlítani, hanem Csehországhoz, Romániához, Lengyelországhoz, stb. Tőlük is le vagyunk maradva. Nagyon. Tehát én nem azt szoktam nézni, hogy mikor leszünk NASA, hanem mikor leszünk Csehország, mikor leszünk Lengyelország, vagy mondjuk mikor leszünk Románia. Tehát most űrszektor szempontjából nyilván. Tehát le vagyunk maradva régiósan is, most egyre jobban jövünk föl, mivel nagyon erős a bázisunk, ahogy említettem, tehát egy jó bázisról indulunk, ezért mi tényleg nagyon hatékonyan tudunk felfele ugrálni, és igazából ebből a szempontból is nagyon fontos az, hogy megteremtsük a magyar űripari ökoszisztémát, mert önthetnénk erre 100 milliárdokat is, csak nem lenne szektor, ami felszívja, tehát teljesen jó az a hozzáállás, hogy fokozatosan emelkedik ez a hozzájárulás az állam részéről is, hiszen fel kell nevelni egy ökoszisztémát organikusan, mert mindig az a jó, hogyha organikusan tud alulról szerveződve nőni ez az ökoszisztéma, természetesen állami segítséggel, mert ez teljesen normális, ahogy elmondtam, nemzetközi sztenderdek alapján az állam és a magánszektor itt teljesen össze van nőve, és nagyon fontos, hogy együttműködjenek. És az ökoszisztéma pedig azt jelenti, hogy fontos, ez egy háromszög van, az ipar, a kutatás és az oktatás. Az iparban nagyon fontos, hogy űripari cégek jöjjenek létre, illetve a jelenlegik nőjenek akkorára, hogy legalább közép-európai szinten tényezők legyenek. A kutatóintézeteink nagyon jók, azokat tovább kell erősíteni, és az oktatásra nagyon nagy fókusz kell helyezni, hogy a természettudományi oktatás és a mérnöki oktatás az még inkább támogatva legyen. Egyébként ennek nagyszerű példája, hogy a BME-n jövőre elindul az űrmérnök MSC mesterképzés. de egyébként bármilyen természettudományi irány jó, és egyébként jó a társadalomtudomány is, hiszen én például nem vagyok természettudós, hanem én jogász közgazdász vagyok. És én is megtalálom a helyemet a történetbe. És ezt az ökoszisztémát kell felépíteni azzal, és egyébként az állam részéről ez megint csak azt mondom, hogy egy nagyon jó koncepció, hogy legyenek zászlóshajó projektek, hiszen azok tudják húzni a szektort, és ez is nagyon fontos, hogy ezek a zászlóshajó projektek, ezek organikusan álljanak bele ezekbe vagy ebbe a ökoszisztéma építésbe, tehát ne csak azért csináljuk, hogy legyen. Ez kettő ilyen van, az egyik a magyar űrhajós, a második magyar űrhajós, ez főleg a kutatási részét a háromszögnek, illetve az oktatási részét tudja emelni, hiszen én úgy tekintek az űrhajósra, hogy nagyon fontos, hogy fölmenjen, nemzeti presztízs, másrésztről nagyon fontos kutatásokat fog elvégezni, hiszen minden perce be van osztva, és utána visszajön, és szerintem utána kezdődik az igazi küldetés, hiszen utána népszerűsítenie kell a gyerekek között, el kell mennie egyetemekre, iskolákba, stb. Népszerűsítenie kell a természettudományokat, illetve az űrszektort magát, mert azt látjuk egyébként, hogy ha egy államnak van jó űrprogramja és hype-olt űrhajósai, akkor egyébként a STEM, tehát a Science, Technology, Engineering, Maths tárgyak iránt érdeklődő fiataloknak a számának a tendenciózusan csökkenő trendje, az megtörik esetlegesen. Ez egyébként világtrend, tehát máshol is csökken a STEM tárgyak iránti fiatalok száma, kivéve Kínát és Indiát. És a másik zászlós hajó projekt pedig a geostacionárius műhold, amiben ugye én is személyesen érintett vagyok, ez a Kárpátia-SZAT projekt, ami pedig ugye az ipari lábát emeli ennek a történetnek, hiszen a geostacionáris műholdak azok, amik az űriparnak a csúcs termékei jelenleg, nyilván a rakétákon és egyebeken kívül. Tehát a műholdak közül ezek a legkomplexebbek és a legbonyolultabbak, és az nagyon fontos, hogy olyan projekt jöjjön létre, itt ugye a magánszektor és az állam együttműködéséből, amiből egyébként profitálhatnak a magyar cégek is. Tehát nagyon fontos, hogy olyan szerződések kerüljenek megkötésre, és olyan projekt jöhessen létre, amiben részt tudnak venni magyar mérnökök és magyar cégek is. Tehát ez mindenképpen egy feltétel, ne csak legyen egy geostac műholdunk és örüljünk neki, hanem ebből fejlődjön az ipar is, és know-how-t szerezzünk.
Nekem még az jutott eszembe, hogy itt a K plusz F dolgokkal kapcsolatban ugye van olyan K plusz F rész, ami kifejezetten az űrben fog megvalósulni, viszont rengeteg olyan hatás lehet, nem tudom, hogy mit gondolsz erről, ami az űrtechnológiával kapcsolatos kutatásfejlesztési eredmény, de még a Földön fog hasznosulni. Mondjuk, ha nagyobb léptékben nézzük a mikroszámítógépek, a kisebben meg a tépőzár, hogy ez meghatározó lehet-e mondjuk magyar szempontból.
Teljesen, ezzel teljesen egyetértek, ez az úgynevezett spin-off hatás, aminek az a lényege, hogy mivel az űrtechnológia a high-tech csúcsa, és hogyha egy piramisként gondoljuk el, és ráöntünk mondjuk vizet, akkor úgy, ahogy a high-techből lecsorognak a technológiák, és máshol hasznosulnak. Most nyilván, és ezeknél a projekteknél, mint az Artemis, de anno az Apollo, nem az volt az is nyilván lényeg volt, hogy embert juttatunk a Holdra, csak amíg kitaláljuk, hogy hogyan juttunk el a Holdra, addig feltalálunk egy csomó mindent. És ugye az Apollo programnak, ahogy említetted, köszönhetjük a tépőzártól kezdve az UV védelem elleni napszemüveg, a teflon, az alufólia, stb. Tehát egy csomó hétköznapi dolgot is köszönhetünk. Azon kívül, hogy ma, ahogy mondtam, mivel a kritikus infrastruktúra része az űrszektor, ezért se tévét nem tudnánk nézni, hogyha nincs kábeles, se internetet nem tudnánk használni, ha nincs kábeles, GPS-t egyáltalán nem tudnánk használni, mobil fizetést nem tudnánk használni, ATM-eket nagyon sokszor nem tudnánk használni, stb. És akkor a Google Earth-ről meg az egyebekről nem is beszéltünk. Tehát ha most leállítanánk mindent, ami az űrhöz kapcsolódik és űrtechnológiával kapcsolatos, akkor nem a középkorba mennénk vissza, hanem az őskorba. Ezért mondjuk azt, hogy ez ma már a kritikus infrastruktúra része, úgy, mint mondjuk az energetika, vagy a bankszektor, vagy stb. Tehát ez is nagyon fontos a 21. században.
Bocsánat, én csak le akartam gyorsan zárni ezt az ökoszisztéma kérdést, hiszen amire én rá akartam kérdezni arra, hogy akartak István válaszolt is, mielőtt megkérdeztem volna. Én annyival akartam volna azt felvezetni, ezt a témát, és nem tudom, István, hogy csak egy igennel vagy egy nemmel elég a válaszolsz, bár szerintem minden hallgat fogja tudni, hogy mit válaszolsz, hogy én, amikor gyerek voltam, és akkor a 80-as évek végén találkoztunk ugye a Farkas Bertalannal, hát akkor az olyan volt, mintha valami rockstárral találkoztunk volna. Tehát, hogy akkor volt egy kis hype az egész körül, voltak ilyen csillagászati körök, volt mindenkinek ilyen kis zsebkönyvei, amiben benne volt a Gagarin, meg nem tudom, tehát hogy ott ez a már gyerekeket is elérő, nyilván akkor én még kisgyerek voltam, de úgymond ökoszisztéma az jelen volt. És tényleg a 90-es évek elején, meg még talán a 2000-es évekig ez egy ilyen néhány őrült csillagászati klub szintjére hát bombázódott vissza. Tehát azt mondhatjuk, hogy ott 20 év kimaradt? Vagy itt 10
sok? Igen, ezt így is szoktuk mondani, hogy 20 év kimaradt ebből a történetből, de inkább 25. Tehát ez 90-től vagy 91-től datálódik, és sajnos 2018-ig tudjuk számolni. Mondom, érthető okokból is, de szerencsés helyzetben vagyunk, mert most történik a nagy átalakulás, most történik a New Space korszaka, és most még van, pont az utolsó pillanatban, de most még van lehetőségünk nekünk magyaroknak, illetve Magyarországnak ebbe a nemzetközi ökoszisztémába nagyon erősen becsatlakozni, olyan szintig, hogy megkerülhetetlenné válhatunk bizonyos részeiben.
És ez itt most ez a kollágyakat, a K+F, vagy gyártás, vagy valamilyen
mondok egy konkrét
birtoklása.
Igen. Vagy... Mondok egy konkrét példát, ez is azért, mert hozzám kapcsolódik, vagy hozzám is kapcsolódik. Jelenleg társtulajdonos vagyok a Remret Kft.-ben. A Remret Kft. Az Energiatudományi Kutatóintézetnek egy ilyen spin-off cége, magyarul a mérnöki dolgokat abba csináltak, és ebbe vagyok társtulajdonos az energiakutató mellett. És a Remretben van az a know-how, hogy hogyan lehet összerakni a pillét. A pillé, vagy a pille dozimetriai eszköz, az egy sugárzásmérő eszköz.
Ezt egyébként magával.
Pontosan, így van. Egyébként az elsőt, az Farkas Bertalan vitte föl, tehát egy nem mai technológiáról beszélünk, viszont azóta is fejlődik, tehát egy 40 éves, 40-50 éves know-how-val rendelkezik a cég. És jelenleg is ott dolgozik az a mérnök, egyébként Apáti Istvánnak hívják, aki ezt feltalálta, és Farkas Bertalannak kvázi átnyújtotta, hogy akkor viheted. És ebbe a Remretbe máig gyártják ezt a pillét, illetve a társ hardware-ét, a Tritelt, tehát az is egy dozimetriai rendszer, és ez a kettő jelenleg is egyébként az ISS-en, a Nemzetközi Űrállomáson működik az orosz modulba, hiszen az űrhajósok ezzel tudják megfigyelni, hogy mekkora kozmikus sugárzás éri őket. Tehát máig egy pótolhatatlan know-how van Magyarországon, és kifejezetten ebben a cégben, ez pedig a pille és a tritel, amit máig a nemzetközi világban nem tudtak megoldani, hanem ezt tőlünk vásárolják például az oroszok, illetve hát az ISS-en ezt használják az űrhajósok. És mivel egyre inkább felértékelődik, és egyre gyakoribb lesz az emberi űrutazás is, hiszen a SpaceX-nek és egyébként mindenkinek ez a célja, ezért például a sugárzás mérés és a sugárzás védelem egy központi kérdés, hiszen hogyan tudjuk megoldani azt, hogy a Holdon majd ne érje őket akkora kozmikus sugárzás, hogy abban ne halljanak bele, vagy ne legyen hosszú távú károsodása az űrhajósoknak. Tehát vannak bizony, és ez most csak egy példa, csak azért ragadom ki, mert nyilván hozzám is ilyen szempontból kötődik, de egy csomó más ilyen típusú know-how és találmány, ami az űriparhoz is kapcsolódik, itt van Magyarországon, és egyébként több potenciális lehetőség is van, amerre ki tud törni Magyarország.
Na hát egy utolsó 5 percünk van, vagy körülbelül 7, ahogy látom, István hál' Istennek nagyon-nagyon sok információt tudott ránk zúdítani. Én arra azt javasolnám, hogy kezdjük el lekerekíteni, és srácok, hogyha van még utolsó kérdés, javaslat, kiegészítés, most tegyük meg.
Nekem az jár a fejembe, említetted, hogy Csehországot, Romániát, hogy van, aki sokkal jobban áll ebben? Itt a régióban?
Abszolút. Mind Lengyelország, mind Csehország, mind Románia. Romániában azért vannak egyéb gondok, de például befizetésbe abszolút előttünk állnak, tehát most az Európai Űrügynökség tagdíjára gondolok, mint befizetés, sokkal többet fordítanak a saját űrszektorukra, mint mi, de az is már egy jelzésérték, hogy az hogy van űrügynökségük, tehát van román űrügynökség, minden expón ott van a román űrügynökség, és egyébként meg azt hiszem, ha jól emlékszem, hát valami ilyen 50 és 100 közötti munkatársa van az űrügynökségnek. Tehát Románia azért abszolút jól áll. De mondjuk Csehország, hát a rossz májú megjegyzések azok szoktak lenni, hogy az a kihelyezett német űripar, de, hogy mondjam, jó dolog, nem annyira rossz dolog szerintem a kihelyezett német űriparnak lenni. Csehország 2010-ben ismerte föl egyébként, nem sokkal előbb, mint mi, tehát 8 évvel előznek meg minket, hogy az űrszektor fontos nekik. 2010-ben készítették el az első űrstratégiájukat, azóta már 3-at csináltak, mert hiszen folyamatosan monitoringozzák a dolgot, és arra jöttek rá, hogy Csehország nagyon jó, egy ipari fókuszú állam vagyunk, akkor az űr ipari részére fókuszáljunk, kezdjünk el autóipari beszállító cégeket átalakítani űripari beszállító cégekké. És ez egy működő modell volt. És 11 év alatt most már, ugye 2021 van, 11 év alatt egy nagyon-nagyon komoly űripart tudott felfejleszteni Csehország, és először arra fókuszált, ami az erőssége, ez volt az ipar, de most már a kutatásra is fókuszálnak, és az oktatásra is, de szépen lassan haladtak, és szisztematikusan hajtották végre ezt a stratégiát. És mi a következménye? Az, hogy az Európai Unió, és ez nagyon fontos, az Európai Űrügynökség és az Európai Unió az két külön dolog, tehát nem az Európai Űrügynökség, nem az Európai Unió űrügynöksége, mert az Európai Unió tavaly alapította meg az Európai Unió űrügynökségét, amit egyébként prágai központtal alapított meg, tehát Csehországban lesz az EU-nak az űrközpontja. Tehát nagyon is előttünk vannak, és nagyon is jól csinálják a csehek. És ugyanezek a lengyelek abban mások, hogy azon kívül, hogy rettentő sok pénzt fizetnek be az Európai űrügynökségbe, emellett viszont nagyon sok pénzt fordítanak saját nemzeti űrstratégiájukra és űrprogramjukra, amit nem az ESA-val csinálnak, hanem ők maguk, mint állam, és állami finanszírozásba csinálják. Ezek kifejezetten a launcher képességeknek a fejlesztése, magyarul rakétakilövő állomásokat csinál Lengyelország, hiszen geopolitikailag északabbra vannak, a legészakibb csücsökbe tudnak olyan launchereket csinálni, amik alkalmasak már arra, hogy mondjuk alacsony földkörüli pályára műholdakat tegyenek föl, kis cube satellite-okat, tehát nem a nagyobbakat, de kisebbeket, igen. És ez a lényeg, hogy a csehektől azt tudjuk megtanulni egyébként, hogy hogyan kell egy űrstratégiát megcsinálni, és azt szisztematikusan ökoszisztéma szempontjából felépíteni, a lengyelektől pedig azt tudjuk megtanulni, hogy nem csak az Európai Űrügynökség létezik, hanem lehet saját nemzeti programot is csinálni amellett, hogy az Európai Űrügynökségnek is a tagjai vagyunk, és kifejleszteni új képességeket, amik nemzeti hatáskörbe maradnak. Tehát, ha szétnézzünk, van mit tanulnunk, és azt akarom mondani, hogy azért Magyarország nincs annyira nagyon lemaradva most már szerencsére, de még tudunk tanulni a többiektől, és ez nem szégyen, hogy tudunk tanulni, lessük el a jó megoldásokat, és azokat hasznosítsuk, mert ahogy mondtam, nálunk az alap meg a bázis sokkal jobb viszont, mint a cseheknek meg a lengyeleknek, hiszen Magyarországnak nagyon jó kapcsolata van az Európai Űrügynökséggel, de nagyon jó kapcsolata van Oroszországgal is, hiszen az interkozmos időkből maradt Space Heritage, amiben együttműködünk velük, és ez nem baj. Tehát több lábon kell élni az űriparban is, és az űrszektorban is.
Szóval, ha helyes a stratégia, akkor ez egy szép jövőkép.
Így van.
De hát azért csináltuk ezt az adást, hogy gondoltuk, hogy nagyon sok lehetőség van az oktatás, az ipar, energetika, stb. Területen az űriparban, de azt gondolom, hogy ez ilyen várakozáson felüli információkat kaptunk ez ügybe, úgyhogy én azt tudom mondani, én nagyon örülök egyébként, hogy, és hát most kicsit büszkélkedni fog, de hogy ugye tavaly ilyenkor volt az első űripari meetup, pont már a lockdown már tartott, de mi még online megtartottuk, az volt az első online megszervezett DevTech meetup, ahol magyar űripari szereplők voltak, illetve ugye a múlt hónapban talán volt ugye a győri barátainknak, a startupnak, tehát egy kicsit hozzájárultunk azért ahhoz, hogy ökoszisztéma felépüljön, úgyhogy én azt gondolom, hogy az én részemről, vagy a mi részünk hajrá magyar űripar, és merjünk nagyobbak lenni, menjünk a végtelenbe, és
abszolút ezzel nagyon egyetértek.
Jó. Srácok, egy utolsó gondolat mindenkitől, és akkor tényleg lelőjük a mai adást.
Csak annyit tennék hozzá, hogy az elmúlt egy órában tényleg annyi információt kaptunk. Én is vissza fogom egyébként még hallgatni ezt az adást, hogy minden mélyre kerüljön. Tehát mondhatni, tartalmasan töltöttük ki az űrt az elmúlt egy órában.
Én megyek és előszedem a könyves polcom régi poros részéről a Nemere István Műkincsrablók a kisbolygón című könyvet, és újra olvastam.
Igen, ez lehet egy jó vállalkozás lesz, Szimi. Pár éven belül ez csatlakozok.
Én még annyit hagyd tegyek hozzá, hogyha már karantén van, nagyon fontos elővenni szerintem, és én is elő szoktam venni az Imperium Galactica nevű játékot, magyar fejlesztés. Akkoriban ez világsiker volt, és abszolút én is innen is inspirálódom természetesen a Csillagok háborúja mellett, de az Imperium Galactica visszahozza ezeket az érzelmeket, hogy így mondjam, és karantén időszakban nagyon jó időtöltés tud lenni.
Te most egy-két üripari
könyvet kezdtem olvasni,
de a játék is jó. Jó, hát akkor köszönjük szépen Istvánnak, hogy megtisztelt bennünket, és tegnap tartalmas adást biztosított számunkra. Köszönöm a srácoknak, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatóknak, akik majd meg fogják hallgatni. A következő hónapban pedig újra fog jelentkezni, de előbb ezt az adást hallgassátok. Én is vissza fogom hallgatni, mert nekem is számos új információ van benne. Úgyhogy ez biztos, hogy az egyik leghallgatóbb. Köszönöm, sziasztok!
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 Köszönöm, sziasztok!